Minden szombaton és vasárnap 10 órakor.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Korona FM 100.
Kellemes és szép délelőttet kívánok. Mike Szilvia vagyok, ez pedig a Turmix közérdekű szolgáltató jellegű magazin műsorunk 2014. december 28-án 10 óra múlt 5 perccel. Sok-sok témával készültem a mai napra, íme mindjárt a kínálat dióhéjban. Idén egy szép kezdeményezést indított útjára a fogyatékkal élők napja alkalmából a Kalocsai Neboló Speciális Iskola és Gyógypedagógiai Intézmény irodalmi pályázatot hirdettek helyi fiatalok számára, akik papírra vethették gondolataikat és fiktív történeteiket, amelyek ilyen vagy olyan formában, de a fogyatékosságot dolgozzák fel. A végeredményről a pályázat hirdető iskola igazgatója Csupor Zsolt néz számolt be a Korona FM 100-nak.
Szerintem maguk a fiatalok is most, hogy más olvasta fel a művüket, szembesültek azzal, hogy milyen meghatót, milyen nagyszerűt írtak. Nagyon örülök, hogy ennyi pályázat érkezett, és nagyon szeretném, hogyha ebből a rendezvényből hagyomány válna.
Azt már tudjuk, hogy Esztergályos Cecília művésznő betegsége miatt a Kalocsai Színházbarátoknak most jó ideig várniuk kell, hogy ismét új bemutatót láthassanak a Városi Színházban, hiszen a januárra tervezett előadás új időpontra csúszik. Addig is kárpótoljuk egy interjúval, amelyet Böröndi Tamással készítettünk az Ön is lehet gyilkos című krimi komédia decemberi bemutatója előtt. A színész mesél benne többek között arról, hogy a Kalocsai Színház társulatában töltött időszak milyen volt, amely egyébként mélyebb nyomukat hagyott az életében, mint azt valaha gondolta volna.
Bizony válaszol, azt is játsszuk a mai napig, még itt a pont a környéket járjuk igazából, ahova a hívják és elférünk ugye a kis operettel. Nagyon-nagyon szeretem azt is. És hát már voltunk itt a Szerelmes nagykövette, most az Ön is lehet gyilkossal, és hát bízom benne, hogy ahogy a Vidám Színpadnak a repertoárja bővül, azokat valószínűleg el fogjuk tudni hozni Kalocsára.
Végezetül egy kalocsai optikára irányul majd a figyelem a Turmixban, amely idén másodszor érdemelte ki az egyik meghatározó szemüveglencsegyártó cégnek az innovációs díját. Vicei Endre majd meg Önnel a részleteket néhány percen belül.
Ez több száz optikát jelent a 800-900 működő üzletből, akik ebbe a körbe beletartoznak, és különböző elismeréseket osztanak így év végén, az egész éves munkát elismerve, és 2009 után másodszor kaptuk meg az innovációs díját a folyának.
Részletek pedig hamarosan itt a Turmixban.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
We've got a special treat for you tonight. I'm gonna call my friend Ali up here to sing to you ladies. Ali! Let's go, man.
My name is Ali, nice to meet you, can I tell you, baby? Look around, there's a whole lot of pretty ladies. But none like you, you shine so bright. Yeah. I was wondering if you and me could spend a minute on the floor up close, getting lost.
more time, come on now.
Itt a Korona FM 100-on a Turmixban. Csapjunk is bele, és nézzük az első témánkat, amelyekről részleteket hallhat itt a 100-on. December 3-án a Kalocsai Színház épülete adott otthont a fogyatékkal élő nemzetközi napjának. Ebből az alkalomból megrendeztek egy előadássorozatot, amely egy korábban közzétett pályázati felhívás eredményhirdetésével kapcsolódott össze. A helyi Nebuló speciális szakiskola és gyógypedagógiai intézmény buzdította a város iskolásait arra, hogy szép irodalmi pályaműveket öntsenek szavakban, hogyan látják ők a fogyatékos jelenséget. Az eredményről és az ünnepi alkalomról kérdeztük a pályázatot kiíró intézmény igazgatóját, Csupor Zsoltnét Mónikát, ő válaszolt kérdéseinkre.
Szép számmal összegyűltünk ma itt a Kalocsai Színházban, meséljenek apropójáról.
Ma a fogyatékkal élők nemzetközi napját ünnepeltük, ezt minden évben december 3-án tesszük. Az intézményünknek, ugye gyógypedagógiai intézmény vagyunk, ez is a fontos célja az oktatás nevelés mellett, hogy segítsük társadalmi elfogadást. A rendezvénynek a célja az volt, hogy a fiatalokat szólítsuk meg, hiszen az ő szókészletükkel, az ő tapasztalataikkal, az ő stílusukkal talán még közelebb férkőzhetünk a többi fiatal szívéhez. A pályázatunknak az volt a célja, hogy irodalmi alkotásokon keresztül mutassuk be, hogy a fogyatékosság az természetes része az életünknek. Mindannyiunk körében vannak fogyatékkal élő személyek, csak félünk megszólítani őket, ahogy az egyik műben hallhattuk, és sokszor nem is tudjuk. Egy másik pályázatban megfogalmazott, hogy van-e egyáltalán erre etikett. Azt gondolom, hogy bár etikett nincs, eljárásrend nincs, a félelmeinket valahogy le kell küzdenünk, de fontos, hogy próbáljunk, merjünk nyitni. Fontos, hogy megérezzük azt, felismerjük azt, hogy a fogyatékkal élő személyek nem kevesebbek, nem selejtesek, nem sérültek, nem betegek, ők mások. Vannak nehézségeik. Szintén az egyik pályázati műben hallhattuk, hogy nehéz, nagyon-nagyon nehéz így élni. Ezt a nehézséget kell tiszteletben tartanunk, elismernünk az erőfeszítéseket, és segíteni a nehézségek leküzdésében.
Mit tapasztaltatok, hogy ezt a másságot azok a fiatalok, akik pályaműveket írtak, hogy tudják kezelni, hogy jelenik meg ez másság a fiatalokban, akik épek, hogy látják a más fiatalokat?
Számomra gyógypedagógusként a legnagyobb megdöbbenés az volt, hogy nagyon pontosan leírták azokat a pszichológiai, szociológiai és anatómiai sajátosságokat, amik fogyatékosságot eredményezhetnek, vagy amilyen nehézséget jelent a fogyatékosság egy adott személy életében. Lenyűgözve hallottam, hogy milyen pontos személyiség leírást adtak például egy mozgássérült, vagy egy autista fiatalról. Mindenféleképpen hasznos az, hogy a fiatalok mondhatták. Nagyon sok írásban láthattuk azt, hogy személyes tapasztalatból gyökereznek, vagy esetleg saját élmény, egy saját fogyatékosságtól való félelem az, ami ezt a művet, a mű megírását eredményezte. A mai rendezvényen a felolvasások során hallottuk a szipogásokat. Nagyon sokan elérzékenyültünk. Én magam sem tudtam száraz szemmel végighallgatni a műveket. És ahogy a rendezvény során is mondtam, szerintem maguk a fiatalok is most, hogy más olvasta fel a művüket, szembesültek azzal, hogy milyen meghatót, milyen igazat, milyen nagyszerűt írtak. Nagyon örülök, hogy ennyi pályázat érkezett, és nagyon szeretném, hogyha ebből a rendezvényből hagyomány válna. Nagyon fontos szerintem az, hogy a fiatalokon keresztül szóljunk a városunkhoz, a környezetünk lakosságához. Fontosnak tartom azt, hogy azok, akik tehetnek a másság elfogadása érdekében a segítségért, azok megtegyék. És az, hogy itt valami ma este elindult, illetve nem is ma este, hanem már a tavalyi évben, az azt mutatja, hogy jó úton járunk. Szeretném, hogyha jövőre még több pályázat érkezne, és azt is szeretném, hogyha ezeket a műveket keresnék az olvasók. Most nyomtatott formában magukkal vihettek az érdeklődők, de az iskolánk honlapján is el fogjuk helyezni, illetve szándékunkban áll majd a város egy-két pontján advent időszaka alatt terjeszteni, pontosabban elérhetővé tenni.
Kik voltak azok, akik bírálták úgymond ezeket a pályaműveket, és hány pályamű érkezett?
15 pályamű érkezett, és ezeket a műveket névtelenítve, egy technikai kóddal ellátva, a város intézményeinek 10 vezetősége bírálta el. A bírálók között volt az alpolgármester úr és az alpolgármester asszony, a pedagógiai szakszolgálat Kalocsétag intézményének vezetősége, Kalocsa város óvodáinak vezetője, a város középfokú intézményeinek és általános iskoláinak a vezetői, a szociális otthon vezetője. Tehát próbáltunk olyan személyeket megszólítani, akiknek hivatali teendője, technikai feladata, vagy akár, nem is akár, hanem sőt, személyes tapasztalata már van a fogyatékossággal kapcsolatban, illetve tennivalói szorosan összefüggenek ezzel.
Ahogy meg is említetted, hogy itt a műsort is nehezen bírták, és őt egyáltalán nem is bírtuk ugye ki szipogás nélkül. Milyen érzés volt ezeket a pályaműveket végigolvasni? Akkor milyen érzések keringtek bennetek? Hogyha már most itt az előadáson csak egy töredékét kaptuk meg, de már így is volt szipogás.
A tavalyi tapasztalatok alapján már nagyon-nagyon vártuk, hogy érkezzenek az első pályázatok. Azt gondolom, hogy ezt maguk a pályázók tudják a legjobban megerősíteni, hogy szinte mindenkinek azonnal e-mailben visszajelzést adtunk, hogy a pályázat a rendben megérkezett. Alig vártuk, hogy mi maguk olvashassuk ezeket a műveket, de sajnáltuk is, hogy a bírálatban nem vettünk részt, de hát azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen így is volt rendjén. A bírálók pedig mind egytől egyig visszajelezték, hogy nagyon örülnek, hogy ezt a felkérést kapták, nagyon örülnek, hogy olvashatták a műveket, és nagyon örülnek annak, hogy a témával ilyen szinten és ebben a formában foglalkozunk.
Volt-e arra lehetőség, hogy azok, akikről ezek a művek szólnak, azok, akiket úgy említünk meg ezen a rendezvényen, hogy akik mások is különlegesek, hozzájuk eljut-e ez a néhány mű?
Mindenféleképpen, hiszen egyrészt a pályázat anyagi hátterét, az összes pályázó díjazását, jutalmazását az Értelmi Fogyatékosok Országos Szövetsége finanszírozta, akiknek ezután is köszönjük a hozzájárulást. Tehát rajtuk keresztül azt gondolom, hogy országosan is ismerté fog válni a pályázatunk, illetve szerepelték az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonának fiataljai és az ő családjuk. Azt gondolom, hogy ha csak annyit értünk el, hogy ezeknek a családoknak mutattuk, hogy ott vagyunk mellettük. Ha fizikailag nem is tudunk segíteni, de azzal, hogy beszélünk a problémáról, már sokat tettünk az ügy érdekében.
Azt már ugye megemlítetted, hogy hagyományteremtő jelleggel, hát reméljük, hogy a jövő évben is találkozhatunk majd egy ilyen pályázattal, még egy ilyen rendezvénnyel. Van esetleg még terv?
Ezt a rendezvényt, ezt mindenféleképpen minden évben szeretnénk megrendezni, hiszen azt gondolom, hogy megtaláltuk azt az ideális formát. A terv az a kiszélesítés, illetve az én személyes fájdalmam az, hogy ugye a műveket néptelenül tudtuk most bírálni, rangsorolni, és így az általános iskolai gondolatok kimaradtak a felolvasásból, pedig azt gondolom, hogy az általános iskolások tolláiból is születtek olyan művek, amelyek méltóak lennének a bemutatásra. Tehát a bemutatás fórumát szeretnénk majd kiszélesíteni, de karácsonyi rendezvényen vagy város rendezvényen, hiszen ezek nem feltétlenül ünnephez kötött témájú művek voltak, szeretnénk népszerűsíteni ezeket az alkotásokat.
Nagyon szépen köszönöm, és én ehhez sok sikert kívánok.
Köszönöm szépen.
A Fogyatékkal Élők Nemzetközi Napja alkalmából tartott kalocsai rendezvényen megszólaltattuk a Változások című irodalmi pályamű szerzőjét, Vörös Lívia gimnazistát is.
Mivel készültetek erre a pályázatra, és kivel?
Én egy novellával készültem erre a pályázatra, Változások címmel.
Mit kell tudnunk erről a novelláról?
Ez egy házaspárról szól, egy idősödő házaspárról, akiknek minden álmuk egy gyermek volt. Mindenük már megvolt, már csak egy gyerek hiányzott, és most hirtelen megtörtént a csoda, de időközben kiderült, hogy a gyermeknek valamiféle károsodása lesz, ami egész életében elkíséri. És ekkor bojdul fel a család élete, ugyanis az anya kitart a gyereke mellett, míg a férje ellene van. Hogy már igazából a férje azt akarja inkább, hogy etessék el a gyereket, szakítsák meg a terhességet, mert ő nem egy ilyen gyermekről, nem ilyen fiúról álmodozott eddig.
Ki az, aki kiválasztotta veled ezt a novellát?
Hát igazából ezt én találtam ki. Hogy mi lenne, ha? Mert ugye egy hiten órákon is többször is felmerült ez a kérdés. És most igazából ezt gondolgattam, hogy ő is egy emberi lény, akinek joga van élni.
Mit gondolsz, hogy milyen mondani valója van ennek a novellának, amit kitaláltál? Van esetleg benne valami, amilyen tanmese, vagy ilyen leckeként fiataloknak, vagy az idősebbeknek szeretnél megmutatni belőle?
Hát egyrészt a család miatt. A családi életben az, hogy nem minden lehet úgy, ahogy mi tervezzük, de attól, hogy valakinek bármilyen különlegessége van, bármilyen furcsasága, ami miatt kiszorul a társadalomból, vagy elkülönül tőlük, attól még ő is ugyanúgy részesébe válhat, be tud valahogy illeszkedni, és hát tanulságnak azt tartom benne, hogy el kell fogadni a gyereket.
Mit jelent számodra az a szó, hogy valaki más? Ez egy rossz dolog?
Hát először lehet annak tűnik, amikor ránézünk akár most egy értelmi fogyatékosra, vagy akár egy testileg fogyatékosra. Ez valóban először rossznak tűnik, hisz korlátozva vannak a lehetőségei, de nem mindig feltétlenül a legrosszabb dolog ez, ami az ember életébe történhet. Ugyanis ez más kapukat nyit meg az emberek elől. Igaz, egy ilyen embernek bezárul rengeteg kapu az életében, de így máshogy nézheti a világot, másmilyen szemlélettel, és ez lehet, hogy jó. Igazából példának lehet hozni azt a bácsit, akinek is hirtelen nem jut eszembe a neve, de karok, lábak nélkül született, és mégis mennyi mindenre képes, sikeres élete van, és most lehet, hogy rengeteg mindenre korlátozva van, de attól még érzelmileg ki tud teljesedni.
Volt esetleg a te életedben olyan, hogy találkoztál más korlátozott emberekkel?
Igen, már volt, és meg kell tanulni velük együtt élni. Nem, azt nem állítom, hogy könnyű, de idővel hozzá lehet szokni az embernek, és nem szabad elzárkozni a lehetőségek elől.
Ezt a novellát azt mondtad, hogy te írtad, kivel?
A tanárom nagyon sokat segített, a Petroszki Mária sokat segített a felkészülésben, ugyanis neki adtam át a novellát, miután elkészült, és hozzá kell tennem utolsó pillanatban, és mégis rádozta az időt, hogy átnézze, és pár dolgot bejelöljön, amit helyesírási hibákat jelölt, megfogalmazásbeli dolgokat javított ki. És szeretném is neki megköszönni ezúton, hogy ennyit segített nekem és a másik osztálytársamnak a novellában.
Köszönjük szépen a közreműködést Vörös Lévia kalocsai gimnazistának, akivel a fogyatékkal élők nemzetközi napja alkalmából megrendezett programon beszélgettünk. Azonnal folytatódik műsorunk tovább a Turmix. Helyileg nem mozdulunk, a Kalocsai Színház épületében maradunk. A soron következő interjú apropója és tartalma azonban merőben más lesz.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Hey. chic at La Super Rica, grabbing tacos, checking out hotties. Now we're talking astrology, getting our nails did all Japanese. Day drinking at the Wildcat, sucking real bad at Mariah Carey. Last night's dress. I see you. Yo, this goes out to all you kids that still have their cars at the club valet, and it's Tuesday. Yo, shout out to all you kids buying bottle service with your rent money. This is how we do.
A Tita Korona FM 103 perc múlva 10:30, ez pedig a Turmix közérdekű szolgáltató jellegű magazin műsorunk. Ígértem, hogy következő témánk szintén a Kalocsai Színházba kalauzol minket. Amint ugye arról a helyi híreinkben már hallhatott, a Kalocsai Színház bérletes vagy a januárra meghirdetett a Bermuda háromszög botránya jegyet váltott közönségnek. Várnia kell bizonyos soron következő bemutatóra. A január 17-ére tervezett előadás ugyanis az abban szereplő Esztergályos Cecília művésznő betegsége miatt későbbi időpontra tolódik. Ezúton is jobbulást kívánunk a művésznőnek. Az Ön is lehet gyilkos című krimi komédiát azonban nagyon is megtartották decemberben, amelyben olyan kedvencek, mint a Barátok köz sorozat Vili bácsiját alakító Várkonyi András mellett színpadra lépett többek között Straub Dezső és Gösz Anna is, akiket gyakorlatilag a helyi nagyérdemű már hazatérő művészként köszönt, hiszen sokszor játszottak már városunkban, nem beszélve a darab főhősét alakító Böröndi Tamásról. A színművész a Kalocsai Színház társulatának is oszlopos tagja, idézte fel Vörös István szerkesztő riporterünknek adott interjújában a bemutatót megelőzően, de ettől sokkal megdöbbentőbb, izgalmasabb, sőt, reszkeszizon tornáztatott történeteket is megosztott vele.
Többször lépett már színpadra itt a Kalocsai Színházban. Milyen emlékek kötik ide, és milyen ide visszatérni?
Hát, hogy is mondjam, lehet, hogy egy kis bulvárhírrel kell ezt a dolgot kezdjek, mert igazából nagyon-nagyon szép emlékek, nagyon-nagyon szerettem, és mai napig is játszok a Kaktusz virágán. Az élet valami módon úgy hozta, hogy a darab közben találtam meg a próba közben, helyesebben utána a szerelmet, és a drága Götz Annával igazából mind a ketten már ilyen szabad emberek voltunk, és egymásra találtunk, és mondhatom azt, hogy világéletemben egy ilyen partnert, ilyen párt kerestem, úgyhogy a Kalocsa, a Kaktusz virága, és ez nekem olyan csodálatos, olyan gyönyörű emlékkel ford össze, amit soha életemben nem fogok elfelejteni.
Ezzel most nagyon-nagyon meglepetett, ezen kívül minden választra számítottam. Ugye?
Igen, az az igazság, hogy el kellett tenni egy kis időnek ahhoz, hogy ezt a dolgot úgymond, hogy fölvállalhassuk. Az első pillanatot föl lehetett vállalni, mert igazából nem emiatt a kapcsolat ment szét, se az ő, se az én házasságom. Jó sok idő eltelt azóta, de ez mérföldkő volt mindkettőnknek az életében. Úgyhogy nagyon fontos mérföldkő a Kalocsa.
Előadások, kedvenc előadások, ugye a Kaktusz virága már elhangzott, de én például emlékszem még a Bálasztavolyban arra például.
bizony válaszol. Azt is játsszuk a mai napig, még itt az Árpáddal, itt pont a környéket járjuk igazából, ahova hívják és elférünk ugye a kis operettel. Nagyon-nagyon szeretem azt is. És hát már voltunk itt a szerelmes nagykövettel, most az ön is leegyilkossal, és hát bízom benne, hogy a Vidám Színpadnak a repertoárja bővül, azokat valószínűleg el fogjuk tudni nézni Kalocsára, hogy a közönség meglássa.
Milyen szerepe volt a Vidám Színpad történetében az ön is leegyilkosnak?
Hál' Istennek egy nagyon nagy siker volt, azt a Vidám Színpadon fent a kis színpadon játszottuk, és mivel hogy olyan nagy sikerre ment, kénytelenek voltunk levinni a nagy színpadra, hogy többen beférjenek és többen lássák az előadást. Ez azt hiszem, hogy a harmadik, negyedik darab volt, amit a Vidám Színpadon úgymond mint fiatal kezdő kollégák játszottunk. Ugye a Vidám Színpadra mindig azt mondják, egy nyugdíjas színház, és a Dezső, a Nyerte Zsuzsi, a Mihály Marcs és én, mi voltunk négyen az első fiatalok, akik 80, nem tudom hányba, 5-be oda szerződtünk, és aztán utána észrevették a nagy öregek, a Kabócsék, a Kazal, aki Bédi, hogy bizony a négy fiatal ez elvisz egy darabot a hátán, és sikere van. Úgyhogy ez a darab is oda tartozott, és nagyon-nagyon örültek, drukkoltak nekünk, úgyhogy ennek is szép emléke van.
Hogy született meg az előadás? Ha jól tudom, akkor volt egy tévéfilm is ebből, vagy előadás volt, és aztán tévéfilm. Hogy volt ez?
Először előadás volt, még a Petes Gyuri rendezte a darabot, és akkor pont akkor volt a rendszerváltás, meg a tévéváltások, akkor jöttek be a különböző csatornák, a TV2, és akkor azt csinálták, hogy mi voltunk az első színház, akinek az összes darabját fölvették. Még nem tudták idézni, hogy mire lesz jó, de ugye dobozba rakták az összes előadást, ezt is. Most ez a darab volt az, amit tudom, hogy legelőször valamikor éjfélkor kezdtek el forgatni, és a Galambos Erzsi azt hiszem valami hajnali 2-kor fölhívott, azt mondja, nem tudok aludni, azt mondja, össze-vissza röhögtem magam, nem tudtam kikapcsolni a tévét, a hajnali 2-ig ment az ön is leegyék, és annyira jó volt, és nagyon tetszett, és azt nagyon sokszor ismételték. Amíg ugye nem volt műsorpolitika, nem volt műsor a TV2-nek, addig nyomatták a színházi adásokat, ugye ezt nagyon sokszor láthatta a közönség, hál' Istennek.
És már annyit beszéltünk a darabról, hát akkor meséljünk róla, miről is szól, azon is lehet gyilkos, mi történik?
Hú, nagyon meggondolom, hogy mi az, amit elmondhatok, mert nagyon sok meglepetés van benne, ugye ez egy bűnügyi komédia, ugye két pasiról szól, akiknek édeskedves feleségük elmennek Malagára nyaralni, és egy pár nappal ugye a férjek ugye kicsit később mennek utánuk, és hát ugye hát egy ilyen két csibész gazember fér ugye egyből kihasználja az alkalmat, hogy facérok, és hát ugye hölgyeket hívnak fel, hogy úgy mulassák az időt, amíg a feleségeik után mennek Malagára, és hát aztán igazából ez a találkozó, ez hogy is mondjam, hát ez meglepetés, hogy is mint jön létre, rengeteg minden közbeszól, ahogy ez ilyen darabban szokott lenni, félreértések tömkelege, és mindenféle akadályoztatások, tehát igazából nem csaljuk meg a feleségét, szeretünk, de hát amíg odáig eljutunk, hogy akkor ez maradjon meglepetés, mert bűnügyi komédiáról van szó, szóval elmondom, akkor ki fog derülni, hogy mi is a darab lényege.
Viszont amit tudunk a darabról, hogy parádés a szereposztása. Hogyan állt össze a csapat?
Az alapcsapat, az hát a Dezsővel, ugye mi ezt a darabot már játszottuk, azt hiszem kb. 17 nem tudom hány éve, nagy örömmel újítottuk fel, és az volt az érdekes helyzet, hogy amikor elkezdtük próbálni, nem nagyon kellett szövegkönyvhöz nyúlni. Pedig azért 17 év nem kevés idő, és főleg nekem, aki a darab elején bejövök és a végén megyek ki, ez olyan kb. 130 oldal szöveg, és visszajött. Pici-pici belekukkantások voltak a szövegkönyvbe, de nagyon-nagyon sokat nem kellett tanulni, hál' Istennek, úgyhogy ugye a Dezsővel ketten visszük a hátunkon a darabot, aki még régebben játszott, az a Dezsőnek a fia, a Strahu Peti, a többi az igazából mindenki új. Ugye Várkonyi Andris, aki mindenki Vili bácsia, ugye ő a felügyelő, a Virág Laci barátunk, aki a másik rendőr, akkor a két hölgy, a Szőlőskei Tímé, a Dezsőnek a felesége, a Götz Anna, milyen érdekes, hogy az én feleségem itt a darabban. És akkor van még egy fiatal kislány, aki most ugrik be a Madách Színházba, játszik, Szilvás Juditnak hívják, nagyon édes, gondok voltak, és ő játsza majd azt a kislányt, aki a szomszédban lakik, és aki igazából a konfliktust majd a darab közben okozza. És akkor azt hiszem, talán mindenkit elmondtam, igen.
Ha jól tudom, akkor az eredeti szereposztásban talán Köllő Babett is szerepelt, aki szintén egyébként érdekes a Kalocsai Színház társulatának az oszlopos tagja.
Na igen, ugye helyette van itt ez a másik kislány, így van, mert valami korábbi egyeztetés miatt valahogy neki nem tudom, nem szóltak, és ő most egyébként a közelben, ha minden igaz, Pakson lép fel valami operett műsorban, úgyhogy a közelben van, úgyhogy ezért van egy másik kislány helyette.
Kicsi a világ, viszont ami nem kicsi, az a szövegkönyv. Most például említett, hogy egy 130-140 oldalas szövegkönyvről beszélünk, ezt mindig meg akartam kérdezni, és eddig addig mindig elfelejtettem, mikor színházi emberrel interjúztam, hogy hogyan, ezt hogy lehet megtanulni, hogy lehet 1, 2, 3, 5, 10 darabnak a szövegkönyvét megtanulni.
Hát ugye Shakespeare zseniálisan mondta, hogy illeszd a szót a cselekményhez. Tehát a próba folyamán, amikor nem nagy replikák vannak, ugye ilyen nagy tagolt, ilyen monológszerű részek, mert azt otthon meg kell tanulni, azt be kell magolni, másképp nem megy. De az összes többit, ha elkezd egy darabot próbálni az ember, akkor mozgással helyhez köti, hogy abban a pillanatban milyen intenzitással, mikor, hogy mondom, igen, most itt állok az ajtónál, most az ablaknál, most kapcsoltam a lámpát, most itt vagyok. Tehát abban a pillanatban helyhez, különböző tárgyakhoz és a szobában elhelyezett helyzetekhez passzolnak a szövegek, és abban a pillanatban segít ahhoz, hogy az emberben ez rögzüljön.
Mi a helyzet a rögtönzéssel? Nekem hirtelen beugrott néhány jelenet a Kaktuszvirágából is, a Savoyból is, hogy láttam olyanokat, amikor például pont öntől volt egy olyan mozdulat, hogy Nisztán Gregorben így a szája elé kapott, hogy úristen, vagy például éppen az Anna.
Az az igazság, hogy ezzel nagyon óvatosan kell bánni, de nagyon szeretek improvizálni, de igazából ezt az ember már csak akkor tudja megengedni magának, amikor egy darabot már azért játszottunk jó párszor, amikor már nem biztonsági küröket kell futni, és azt mondja, hogy úristen, mit is kell mondani, hogy van, amikor az ember ritkán játszik egy darabot havonta egyszer-kétszer, akkor ezek nem mindig mennek, bár az ember nagyon szeretné, főleg, hogyha egy jó társaságban, jó darabban van, de a Szavó is, meg ez a darab is azért, aki már sokszor látta, mindig észrevesz benne egy pár olyan új dolgot, amikor az ember úgy mondjuk, és a Kaktuszvirágában is, amikor az ember már klasszul lubickol benne, és azt mondja, hogy ami belefér a szituációba, nem ilyen mindenféle civil szövegeket mondunk, de úgy gondolom, hogy ami ott abban a pillanatban oda passzol, és valami új dolog, akkor hát igen, egy kicsit meg lehet mosolyogtatni a kollégákat.
Vannak ilyen legendással jó emlékek?
Hát most melyik? Van, ajaj, rengeteg ilyen van. Azt mondja, például, ami nem, most hirtelen az jut, az ember játszottuk, hogy a Van, aki forron szereti című darabot a Vidám színpadon, a Bodrogi Gyuszival, és a Dezső volt a Jack Lemmon, én a Tony Curtis szerepét játszottam, és most az volt, és a Bodrogi volt a milliómos. És a Dezső gyönyörű szép hófehér ilyen csipke ruhába jött be, mint nő, ugye tangóztak, és utána esik szerelembe a milliómosról, és soha nem felejtve. Volt egy, hogy milyen jól nézel ki, drágám, mondja, hogy a milliómos a Dezsőnek, a Daphne-nek, és akkor azt mondja, igen, kicsinosítottam magam, és egyszer nem ezt a szöveget mondta, hanem bejött, milyen jól nézel ki, drágám, azt mondja, igen, ma estére kinyaltam magam. Hát a Bodrogi nem egy röhögő, és az elkezdett neki folyni, a bajusz, hogy festve volt neki, és lehetett látni, hogy áll, és folyik a könny a szeméből. Úgyhogy hát ilyen abszolút passzolt a darabot. Most hirtelen magamról nem is jut eszembe, nekem is vannak ilyen őrleteim. Hát most nem tudom, nem jut eszembe.
Ilyen klasszikus pillanat, hogy mindig eszembe jut, amikor Böröndi Tamás nevét hallom, ez a Válaszszavaiban ból jelent, hogy mondj valami forrót nekem, vasaló, úgy rávágja.
Az a jelenet, az mindig fejlődik, az az igazság, meg az a rész is, amikor a végén azt mondja Berni nekem, hogy akkor ő engem választott, elkezdek valamitől, nem tudom mitől, rímekbe beszélni, amit előtte át kellett gondolni magának, milyen szép a rúzsa, engem homlokot csókolt a múzsa, és akkor ezek csak így hirtelen jöttek, amitől szintén a Berni nem tudott megszólalni, és ezek annyira helyesek voltak, hogy benne maradtak a darabba. Vagy pedig például egy olyan kis poén, amikor a Piroska ugye, mikor jön, és akkor én felajánlom maga a szolgálataimat az esti szórakozásra, és akkor véletlenül nem az történt, hogy a szemüvegnek az üvegét leheltem meg, és töröltem meg, hanem először megleheltem a zsebkendőt, és úgy töröltem meg a szemüvegnek az üvegét, ami szintén a kollega, ha nem ismeri ezt a poént, akkor az érdekes volt.
Ezek ilyen igazi nagy pillanatok.
Én úgy gondolom, hogyha ez abszolút kapcsolódik a szituáció, és nagyon benne van, és belefér, pláne amikor az ember egy ilyen jó karaktert játszik, ami egy zavart helyzetben van, zavarban van a hőstől, a szituációtól, akkor úgy gondolom, akkor bármi belefér. Ami oda passzol, és írtan az embernek eszébe jutok be, hát annyi van, hogy a drága kollega az bírja ki röhögés nélkül.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és örülök, hogy ismét Kalocsán beszélgethettünk a színházunkban.
Nagyon köszönjük.
Böröndi Tanási színművésszel készült interjúkat hallottait a Turmixban, akivel a Kalocsai Színházban decemberben bemutatta az Ön is lehet gyilkos című krimi komédia kapcsán beszélgettünk. Azonnal folytatódik magazin műsorunk, ezúttal már a színház falain kívülről, de azoktól nem is olyan messze.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin műsor. A Korona FM 100-on.
A szekély, és ködbe iázik a szamár, lebeg a szögre akasztva az idő, de a mami ma még hazavár. Ragad a hajnal, sipped a beton, és visszafele forog a föld. Egy
angyal zúg le a gangról, mert az ú a bánat rostás kardjába dől. Nem tudom a neved, csak hallgatom, mit ugat a mély. Szívesen szánkóznék lefele vele, de engem nem hoz már a meredély. Dug le az ujjad, dőj meg egy kicsit, míg hánysz, én tartom a fejed. Rakétákat lő a teli hold, s te valahogy nem találod a helyet. Ajjajjaj, egy levelet felkapott a vihar. Ajjajjaj, ajjajjaj, de hát a szívben is zivatar. Tudom, szeretet nélkül minden ház üres, minden városka lakatlan, minden zseni ügyetlen, félős nyuszi csak a kalapban. Az ereinkben lüktet a vér, rezeg az emberben minden atom, és csak azt éved el, aki éhér. De ha csak dünnyögsz, mardosod magad, és nyaldosod a sebeide. Ami ma még az ajtón bejött, holnap a kulcsukon kimegy. Hajjajjaj, egy levelet felkapott a vihar. Hajjajjaj, hajjajjaj, lehet a szépen is zivatar. Tudom, szeretet nélkül minden ház üres, minden városka lakatlan, minden zseni ügyetlen, félős tüszi csak a kalapban. Ajjajja, ajjajja, egy levelet felkapott a vihar. Ajjajja, ajjajja, lehet a szépen is zivatar. Tudom, szeretet nélkül minden ház üres, minden városka lakatlan, minden zseni ügyetlen, céltalan üzenet a palackban.
Az ajajaj, itt a Korona FM 103 perc múlva 3:41. A közelmúltban nívós kitüntetésben részesült az egyik kalocsai optika, amely egyébként nem először tudhatja magáénak a szakmai elismerést. A szobaforgó díjat az egyik vezető hazai szemüveglencsegyártó cég adományozta egy arra érdemesnek vélt a magyar partnernek, hogy miképpen került a díj 2014-ben ismét Kalocsára. Arról a szobaforgó optika vezetője Viczei Endre beszélt a rádiónknak.
Mit kell tudnunk erről a díjról?
Minden évben, év végén megrendezik a Magyarország egyik legnagyobb lencsegyártó vállalata, hogyan megrendezi ezt az úgynevezett VIP partner találkozóját. Ez több száz optikát jelent a 800-900 működő üzletből, akik ebbe a körbe beletartoznak, és különböző elismeréseket osztanak így év végén, az egész éves munkát elismerve, és 2009 után másodszor kaptuk meg az innovációs díját a HOYA-nak.
Mit gondolsz, hogy mivel érdemelték te ki ezt az elismerést?
Próbáljuk mindig boltunkat picit fejleszteni, picit mindig előre lépni. Idén egy viszonylag nagy lépést tettünk, mert vásároltunk egy, hogy is mondjam, csak egy retina kamerát. Ez elég tudományosan hangzik, de ez azt jelenti, hogy ez egy olyan szemfenék vizsgáló gép, ami egy nagy felbontású digitális fotót készít a szemfenékről, és ezt a fotót, mint adatot értékelik ki a szemorvosok. Tehát az alany nem kell hozzá, csak meg kell, hogy jöjjön fotózkodni, és maga az alany már nem kell hozzá, mert a fotót kiértékelik, tehát ez nagyítható 40-szeresre akár, tehát szinte ilyen kapilláris erektől kezdve minden látszik, tehát ha bármi minimális elváltozás van, akkor ez azonnal kiugrik. Ezt a vizsgálati eljárást, hogy eddig is csinálták a szemorvosok, egy klasszikus módszerrel, becsöpögtettek az ember szemébe, és szemtükörrel belenéztek. Akinek volt már ilyen úgynevezett pupillatágításos szemvizsgálat, azt tudja, hogy utána két napig már nagyon lát, magyarán kiesik a munkából. Na most ehhez ez nem kell, nem beszélve arról, hogy egy direkt oftalmoszkópnak hívják ezt a műszert, amivel a szemészek nézik, azért ott egy kisebb terület látható, mint amit egy nagyobb területen látható. Magas vérnyomás, cukorbetegség. Népbetegségekben azért javallott cukorbetegségbe évente, de magas vérnyomásban szenvedők is azért rendszeres szemfenék ellenőrzése javasolt. Ez most így egyszerűen gyorsan nálunk megoldható.
Kik azok, akik élvezhetik majd ennek a gépnek az előnyét, aki egy egyszerű vizsgálatra érkezik, akinek például szemüveg úgy érzős szükséges, azt szintén használni fogjátok majd ezt a berendezést?
Ugye, hogyha az említett, tehát ha nincs szemészeti betegsége, és nincs magas vérnyomás, főleg cukorbetegsége, nyilván akkor nem használjuk, hiszen maga az, hogy neki szemüvege kell, az nem egy betegség, az egy szemtengely hosszának változása lényegében. Tehát azoknál nyilván nem, de akiknek hatványozott a probléma, ott azért ezzel tudunk jobban foglalkozni.
Mit kell tudni erről a berendezésről? Mert ahogy mondtad, hogy igen, az bevett szokás, hogy belecsöppentenek a szembe, de ez egy új dolog, ez egy egyedülálló dolog, ez a berendezés?
Igen, mert itt nem cseppintünk bele a szemébe, és szűk pupillával csináljuk, magyarán az alany nem esik ki a munkájából mondjuk 3 napra, mert nem lát, vagy a középiskolából a gyerek, tehát fiataloknál ritkább, hogy ilyet kell végezni, de volt már olyan, hogy 10 évesnek is csináltunk egy szemfenék kontrollt ezzel a géppel, mert fejfájásra panaszkodott, és hát nézzük meg azt is, ugye minden más nyilván ilyenkor kizárunk egy 10 évesnél, és akkor az utolsó azt mondja, akkor nézzük meg, mi van a szemfenéken. Bács megyében, a megyei kórházban azt hiszem, hogy van egy ilyen retinakamera, de egy régebbi típus, aminek a képminősége és a kezelhetősége hát egy kicsit nehézkesebb még, ez most egy ilyen teljesen kompakt új műszer, ilyen tényleg nincs a megyében, Tolna megyében van, ott van, de Bács megyében itt nincs. Én gondolom, hogy ennek is köszönhető, mert ugye a Hoya azért figyeli a, mint Magyarország piacvezető lencsegyára, azért figyeli a változásokat a piacon, figyeli a partnereit.
Hogy egy kicsit visszatérjünk erre az elismerésre, a kalocsai optika mellett volt esetleg még valaki, akit kiemeltek ezen, vagy ez egy ilyen egyedülálló kinevezés volt?
A diátadó gálán én magam nem vettem részt, kolléganőim vettek részt, így nem tudom pontosan, hogy kik a díjazottak, de úgy tudom, hogy ebben a kategóriában 2 volt díjazottak az országból, a többi kategóriában nem tudom, kik lettek a díjazottak.
Milyen céljaitok vannak? Nyilván vannak még tervek, meg esetleg vannak-e különböző pályázatok, amelyeken lehetséges részt venni, akár támogatást szerezni egy-egy ilyen berendezésre?
Igazából én a pályázati kérdést azért többször körbejártam. Úgy gondolom, hogy mi még kicsik vagyunk ahhoz, hogy jól tudjunk pályázni. Hát olyan feltételrendszere van az ilyen kicsi cégeknél, hogy szerintem nem nagyon éri meg. Ezt önerőből megfinanszíroztuk, és így vagyunk. Mik a távlati célok? Hát vannak majd. Majd mondom. Ha lesznek, nem szeretek előre, tehát előre a medve bőrére, nem majd ha megvalósul. Egyelőre most ennek a gépnek én személy szerint nagyon örülök. Én úgy veszem észre, hogy akik hallottak már előre, és ugye a reklámok hatására bejöttek, az ügyfelek is meg örömmel vették, hogy végre nem kell bejelentkezni 2 hónap előre, meg szétcsöpögtetik a szemét, hanem bejön, beteszi a fejét egy egyszerű, ugye egy üzleti körülmények között, azért itt egészségügyel foglalkozunk, de azért a körülmények egy kicsit ilyen lazábbak, oldottabbak, tehát szerintem én úgy gondolom, hogy örülnek ennek, és remélem, majd egy év múlva beszámolok róla, hogy hány beteg jelent meg, hány szemfenékvizsgálatot végeztünk, mit szűrtünk ki. Például volt egy idősebb úr, az elsők között jött el, semmi panasz nem volt, 71 éves, tök jó volt a látás, az nyilván szemüveggel, még most a táblát, minden jó volt, szemnyomás, minden, és lefotóztuk ezzel a géppel, és a szemfenéken olyan halszányi elváltozásokat láttunk, ami időbe kiderült, és időbe el lehet csípni és kezelni. Tehát ami amúgy nézték már előtte, és nem jött ki, most kijött.
Azt említetted már, hogy melyek azok a népbetegségek, amelyeknél javallott az, hogy egy ilyen szemfenékvizsgálatot elvégezek. Melyek azok a betegségek, melyek azok a tünetek, elváltozások, amelyeket például csak egy ilyen berendezéssel lehet észrevenni, és azok hova vezethetnek? Tehát mit lehet úgymond megelőzni ezzel a vizsgálattal?
Megelőzni a szemészeti következményeit lehet. A szemészeti komoly szövődményeket lehet, ugye a magas vérnyomásnak és a cukorbetegségnek, valamint ami nem megelőzhető, például az öldhályog, az csak úgy kialakul, viszont azt követni kell évente, pontosan nyomon követni, és ott a szemfenékvizsgálat is része ennek, azért mondtam, hogy is, mert azért egy igazi zöldhályognál ott egy látótérvizsgálat is javallott évente, arra még sajnos nincs lehetőség üzletünkben. De például van-e az a mostani sajnos népszerű népbetegség szemészeti, ráadásul a szemfenéki sejteknek a pusztulása. Ezt közismert a nevén makula degenerációnak hívják. Ennek egy kezdeti stádiumát ezzel nagyon szépen fel lehet ismerni, amikor még a beteg nem veszi észre, de már valami látszik. Tehát ilyeneket például szépen fel lehet ismerni, és sajnos a kialakult folyamatokat pedig nyomon követni és dokumentálni, ugye itt fotóval dokumentálva van, nem úgy, hogy írtunk róla áramsort, hanem le van fotózva és fotóval ott van dokumentálva, és mindig vissza tudjuk keresni, 2014-ben milyen volt a szemfenéki kép, és 2018-ra milyen lett, mi a változás, mi a teendő.
Mostantól itt a Viccei Optikában a szemfenék vizsgálat egyébként, hogyha valaki ezzel a panaszsal jön be, például, hogy fáj a feje, akkor ez rutinszerűen hozzá fog majd tartozni egy-egy vizsgálathoz?
Ha nem feltétlenül, ha a beteg kéri természetesen. A szemorvosainknál a szemfenék kontroll az rutinszerű, és a szemfenék ellenőrzése. Az optometristák, mi optometristák szemfeneket nem nézünk, ugye mi csak a törőfelszíneket nézzük, de szemorvosoknál eddig is rutin volt, hogy belenéztek a szemfenékbe, és manuálisan megnézték természetesen. Most is ezentúl is megteszik, és hogyha esetleg valaki kéri, vagy szeretné, akkor itt van erre egy lehetőség, vagy ha a szemorvos kéri, mert olyan is volt, hogy a szemorvos kérte, hogy fotózzuk már, mert ő nem látja.
Nagyon szépen köszönjük a közreműködést Viccei Endre kalocsai üzletvezető optometristának. Önnek pedig a kitüntető figyelmet. Ennyi volt már a térségi magazinunk. A műsorra legközelebb jövő szombaton jelentkezünk majd délelőtt 10-től 11 óráig. A korábbi adásokat pedig teljes hosszában meghallgathatja honlapunkon a www.koronaradio.hu-n, a rádióról menüpontban a pályázati archívumra kattintva.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Hiába hívlak, tudom, fel sem veszel. Azt mondod, tele a not eszed. Amit ma meg
FM 100. To you.
Azon 11 óra van, jönni a hírekkel, a következő órában is önnek szólna meg a dal címzetjének az egész napos kívánságműsor. Hívjon kedvencért 78 56 762.
Készült a Médiatanács támogatásával a Média Mecenatúra programban.